Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Tarjányi Krisztina színművész.
Szent hetedik Gergely pápa. Szent hetedik Gergely születési nevén Hildebrand 1020-ban született Toszkánában. Élete során fontos szerepet játszott az egyház megújításában a középkor idején. Hildebrand fiatal korában az egyház megújulásának korai szakaszát élte, amely jelentős hatással volt a középkor társadalmi és vallási életére. Hildebrand anyja révén a híres római Pierre Leone családhoz tartozott, ami lehetővé tette számára, hogy Rómába kerüljön, és korán pápai szolgálatba álljon. Harmadik Henrik császár beavatkozása közvetlen hatással volt Hildebrand életére is. Hatodik Gergely pápa, akit harmadik Henrik leváltott, Hildebrand rokona volt. Hatodik Gergely a reformmozgalom lelkes híve volt, és a helyzet áldozatává vált. Hildebrand vele együtt Kölnbe került számüzetésbe. Ezt követően lépett a híres Klúnyi apátságba, amely az egyházi megújulás központja volt. Itt még megélte a nagyapátnak, Odilónak utolsó napjait. Annak utódjában, Hugóban pedig egy erős, kora történelmét meghatározó személyiséget ismert meg. 1048 végén harmadik Henrik az unokaöccsét emelte Péter székébe, 9. Leó néven. A pápa Hildebrandot visszavitte magával Itáliába, és bevette a legközelebbi munkatársainak körébe. Hildebrand római kincstárnok és bíboros lett, és ezzel megkezdődött az egyházi reformért vívott küzdelme, amely minden erejét fölszította, de föl is emésztette. És e reform életműve lett. 9. Leó teljes erővel látott hozzá, hogy megszabadítsa az egyházat a simóniától, a laikus investitúrától és a papok nősülésétől. A papi méltóságot semmibe vevő gyakorlat, a papi hivatalok megvásárlása, a királyoknak gyakorolt joga, hogy ők töltsék be a püspöki székeket, oda vezetett, hogy alkalmatlan, sőt, gyakran méltatlan emberek álltak az egyház vezető állásaiban, és mérhetetlen károkat okoztak. 9. Leó azon volt, hogy az egyházi életnek ezeket a visszaéléseit egyre inkább kiírtsa. 2. Viktor pápa legátusnak küldte Franciaországba. 1056-ban egy lyoni zsinaton 6 püspököt mozdított el hivatalából, mert pénzen vették azt. Személyének és reformtörekvéseinek éppen ezekben a napokban hatalmas szövetségese támadt. Lombardiában a nép között mozgalom indult a simónia, a laikus investitúra és a papok nősülése ellen. E patáriának nevezett mozgalom tagjai elkerülték a nős papok miséit, és fölkeltek a simóniás papság ellen. A pápa követeket küldött a patária vezetőihez, és megbízta őket a mozgalom és a milánói érsek között támadt viszály elsimításával is. Köztük volt Hildebrand is. Tárgyalásaik során teljes sikerre vitték a reform eszméjét. 2. Sándor pápa 3 napi böjtöt és könyörgő istentiszteletet rendelt el, hogy Isten segítségét kiesdjék az esedékes pápa választáshoz. Az események azonban meggyorsultak. Még véget sem értek a temetés ünnepségei, amikor a nép magához ragadta a kezdeményezést. Hildebrandot pápának kiáltották ki, minden tiltakozása ellenére. S miután a bíborosok beleegyezésüket adták, a pápai trónra emelték. Az új pápa a 7. Gergely nevet vette föl. A reform sürgető feladata mellett hamarosan eltöltötte a pápát az 1054 óta elszakadt keleti egyházzal való egyesülésnek és a jeruzsálemi Szent Sír visszaszerzésének gondolata. Ekkor kezdett azonban kibontakozni a Gergely életét és halálát beárnyékoló összeütközés 4. Henrikkel. 1074 bőjti zsinatján szigorúan megtiltotta, hogy laikusok állítsanak püspököket. A királyok emberemlékezet óta a birodalmi érdek szerint nevezték ki a püspököket, akik a birodalmi alkotmány támaszai lettek. Gergely még bizakodott abban, hogy békésen rendezni lehet a viszályt. Kész volt maga is bizonyos engedményekre. Henrik azonban mit sem törődve a pápa által kinevezett attóval, maga iktatott be egy érseket Milánó számára, és önkényesen így járt el más püspökségekkel és apátságokkal is. Akkor Gergely még mindig kiegyezésre készen komoly és sürgető levelet írt neki. A levél átadójának hajthatatlansága esetén a kiközösítést kellett volna kilátásba helyezni a király számára. A Wormsi birodalmi gyűlésen 1076-ban válaszolt Henrik Hildebrandnak. Ezzel az elbizakodott fölhívással fejezte be válaszát. Te, minden püspökünk és a magunk ítélete alapján elátkozott, szállj le, hagyd el a bitorolt apostoli széket. Mi, Henrik, minden püspökünkkel együtt mondjuk neked, szállj le és légy örökké átkozott. Rómában éppen ülésezett a böjti zsinat. Amikor Henrik követe Pármai Roland a gyülekezet előtt fölolvasta ezt a választ, óriási fölháborodás tört ki a király ellen. A követet csak Gergely közbelépése mentette meg az erőszaktól. A következő nap azonban megtörtént a király elítélése. A Henrik fölött hozott ítéletét Szent Péterhez intézett imádság formájába öltöztette. A beléd vetett bizalomra támaszkodva, az egyházat tiszteletére és védelmére, a mindenható Isten nevében, a te hatalmaddal és erőddel megfosztom az egész birodalom fölötti uralmától Henrik királyt, aki hallatlan kevéséggel föllázadt egyházad ellen. A király kiközösítése rendkívüli esemény volt. Politikai következményei kanosszába kényszerítették Henriket. Itt Gergely 3 napon át súlyos harcot vívott önmagával. Mint pap, nem tagadhatta meg a föloldozást a bűnbánó kereszténytől, ezért minden politikai meggondolás ellenére föloldozta a királyt az átok alól. Henrik azzal hálálta ezt meg neki, hogy a következő 3 évben a hitegetés, a színlelés és a vesztegetés minden eszközével szabályszerűen az orránál fogva vezette a pápát. Bekövetkezett a második kiközösítés, és vele együtt a háború. A pápa gyorsan kibékült dél-itáliai ellenfeleivel, és így hátulról nem fenyegette veszély. Ennek ellenére egyik balsiker a másik után érte. 1081 májusának végén Henrik hadseregével Róma előtt állt, és 1084-ben teljesen meghódította azt. Gergely csak üggyel-bajjal tartotta magát az angyalvárban. Amikor a római nép és a papság nagy része hűtlen lett hozzá, és elismerte a Henrik által állított ellenpápát, veresége meg volt pecsételve. Végül a normannok jöttek segítségére, de mértéktelen fosztogatásukkal úgy elkeserítették Róma lakosságát, hogy nem maradhattak a városban, s velük együtt Gergely sem. Egyedül, magára maradva ott halt meg 1085-ben. Gergely életének vége mégsem katasztrófával zárult. Az egyház megújulásáért és megszentelődéséért folytatott küzdelemnek évszázadokra kiható irányt és lendületet adott. E nagypápát, akinek lelki ereje és harcias természete szembetűnő, mindig kétféleképpen ítélték meg. Főpásztori hivataláról így ír. Isten a pápát őrnek állította. Ezért nem hallgathat, amikor az lenne a kényelmesebb. Vállalnia kell inkább még a halált is. Ha mindenki siketnémává lesz is, neki föl kell emelnie hangját. Magas hegy tetejére állítottál, hogy kikiáltsam, és pellengérre állítsam Isten népének gonosz tetteit és az egyház gyermekeinek bűneit. Egyszerű szerzetesi öltözéket hordott. Hivatali kötelességem, hogy szeressem az embereket, miközben elutasítom hibáikat, hogy gyűlöljem Isten ellenességüket, de sohasem a személyüket. Gergely az ellenséghez is igazságossággal és szelídséggel közeledett. A németeknek 1076-ban írt levelében ezt írja Henrikről. Kérlek titeket, hogy vele szemben ne csak az igazságosságot érvényesítsétek, amely eltiltja őt a kormányzástól, hanem az irgalmasságot is, amely sok bűnt megsemmisít. Egy levélben, amelyet Afrika Mohamedán uralkodójának írt, megköszöni baráti gesztusát, majd így folytatja. Istennek, aki minden embert meg akar menteni, és nem akarja, hogy egy is elvesszen, semmi sem kedvesebb, mint hogy az ember rajta kívül embertársát szeresse. Hogy senki másnak ne tegyen olyat, amit magának nem kívánna mások részéről. A szeretetnek ilyen megnyilatkozásaira mi keresztények és mohamedánok sokkal inkább kötelesek vagyunk egymás iránt, mint más népek. Hiszen mi, ha különböző módon is, ugyanabban az egy Istenben hiszünk, és naponta tiszteljük őt. Isten a tanúm, hogy az ő dicsőségére téged szeretünk, és őszintén kívánjuk földi és örök üdvödet. Hosszú és boldog kormányzás után vezessen téged a mindenható Ábrahám kebelébe az örök boldogság élvezésére. Gergely pápaságának minden bizonnyal legmegindítóbb eseményei közé tartozott. IV. Henrik megjelenése 1077-ben Canossa előtt. Gergely éppen úton volt Augsburg felé, ahol a német püspökökkel és fejedelmekkel dönteni kellett volna Henrik sorsáról. A kiközösített király azonban, aki kereste a kibékülést az egyházzal, hogy uralmát megtarthassa, Felső Itáliában elébe ment. A király a kegyetlen januári hidegben mezítláb és vezeklő ingben jelent meg Canossa várkapuja előtt. 3 napig állt ott, könnyek között siránkozva. A kapu azonban zárva maradt. Micsoda megrázó dráma, hogy egy fiatal, kevés király ilyen mély megalázkodtatást vállalt. Dráma játszódott le azonban a váron belül is. Harc tombolt a pápa szívében. A politikus küzdött a pappal. Amit ebben a helyzetben az államférfiúi bölcsesség kívánt tőle, éppen az ellenkezőjének látszott, mint amit a keresztény irgalmasság ajánlott. A 3. napon végre engedett a pápa. Egy papírt tétetett aláírásra a király elé. Ebben rögzítették, hogy minden vitás kérdést egy későbbi időpontban fognak rendezni. Aztán megnyílt a várkapuja. A király sírva vetette magát földre a pápa előtt. Gergely szeme sem maradt száraz. Meghallgatta Henrik bűnvallását, és föloldozta a kiközösítés alól. Azután fölemelte, és a vártemplomba vezette. Békecsókot adott neki, és megáldoztatta. Gergely, a pap, győzött. Hildebrand az ember fölött. Gergely élete dél-itáliai számüzetésben végződött 1085-ben. Salernóból segítséget kért. Egyházat fenyegető veszedelem láttán nem hallgathattam. Kiáltok, kiáltok, és újra csak kiáltok, és tudtotokra adom. A keresztény jámborság és az igaz hit a világi visszaélések révén lehanyatlott és gúnytárgya lett. Siessetek atyátok és anyátok segítségére. A pápa testi ereje gyorsan hanyatlott, lelke azonban töretlen maradt. Halálának napját és óráját előre megmondta, de nem akart ágyban maradni. A templomba vitette magát, és megtartotta utolsó prédikációját. Azt mondják, Gergely utolsó szava a 44. Zsoltár volt. Szerettem az igazságot, és gyűlöltem az igazságtalanságot. Azért halok meg számüzetésben.